De az élet ez sok dologról szólhat, de ez úgy irányt ad neki, hogyha ezen úgy elgondolkodunk keresztjének, hogy Isten nem szünteti meg azokat a kényszereket a mi életünkben, hogy el kell mennünk dolgozni, hogy becsülettel tanulnunk kell, le kell vizsgáznunk, helyt kell állni a munkahelyen, föl kell mosni a konyhát, ki kell mosni a pelenkát, és ez az élethez tartozik. És nem lényegtelen, mellékes dolgok. De mindez együtt valami olyasmit, hogyha Isten kegyelme rajta van, valami olyasmit visz véghez az emberbe, ami Isten megdicsőít itt a földön, ahol még mindig jelen van a gonosz, és szeretné saját magának az embereket megtartani és a dicsőséget megőrizni. Éppen ezért hadd kérdezzem még egyszer, hogy ha az életedre gondolsz, mi az, ami följön belőle? És az az ige, amit én olvasni szeretnék ma, az erről szól. Hogy a gyakorlatban hogyan mennek végbe azok a dolgok, amitől az élet arról szólhat majd, amiről kell, és Isten és mi is elégedettek lehetünk vele, az élete betelve mehetünk majd egyszer haza. Sok ember éli úgy az életét, hogy meg is fogalmazzák néhányan, nem szégyelik, hogy szívesen cserélnének valaki mással. Nem tudom, hallottatok-e már ilyet, ugye, hogy az egyik a házasság miatt, hogy na, ha olyan feleségem lenne, vagy na, ha olyan férjem lenne, szívesen cserélnék, akkor minden jobb lenne. Van, aki más esetleg a gyerekeit cserélné le, hogyha nekem olyan engedelmes gyerekeim lennének, mint nem adnék érte, cserélnék szívesen. Más valaki mással a munkahelyét cserélné el, vagy a fizetését cserélné el. Vagy a barátságait, a kapcsolatait cserélné el. És sok-sok dolog van, amit az emberek megfogalmaznak, hogy szeretnék, ha másképp lenne, és valahol látják, hogy na, ővel elcserélném, ő neki a feleségét cserélném el, ővel a pénztárcáját cserélném el, vele az autóját cserélném el, azzal meg a nem tudom miért cserélném el. És minden mögött ott van egy gondolat, hogy az élete nem arról szól, amiről szerinte kellene, hogy szóljon. És hát itt ez az indító kérdés lenne a részemről, hogy valószínű elővesz minket néha-néha, talán valakiket gyakrabban, ez a balga gondolat, de ennek oka van. És azzal a kérdéssel olvassuk ezt a mai igét, hogy mitől szólhat az életem arról, amiről kellene, hogy szóljon. Mitől szólhat az életem arról, amit szeretném, hogy szóljon. Hogy az élettel betelve mehessek majd egyszer haza. Az az ige, amit olvasni akarok, az a Galata levélben van, a 6. részben, a 7. verstől a 10. versig. Tehát a Galata levél 6. rész, 7. verstől a 10. versig. Kérlek benneteket, hogy álljunk föl Isten iránti tiszteletből, olvassuk föl így ezt a szakaszt a Bibliából. Kövessétek velem együtt. Tehát mit tanít Isten az igéből, hogy mitől válik egy ember élete olyanná, ami ennek lennie kellene? Galata 6-7-től. Ne tévelyegjetek, Istent nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is, mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást, aki pedig a léleknek vet, a lélekből fog aratni örök életet. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus, köszönjük az igét neked, és köszönjük a te lelkedet, és köszönjük, hogy a te igéd és a te lelked, Uram, az lehetővé teszi, hogy veled közösségben legyünk, és hogy a te gondolataidat megértsük, és hogy a te akaratod formálja az életünket, hogy növekedjünk, hogy fejlődjünk, hogy egyre inkább olyanok legyünk, amilyennek te akarsz minket látni. Kérünk téged most, Úr Jézus, hogy tedd élővé az igét, és tedd nyitottál mi szívünket, mindegyiket tőled várjuk, Úr Jézus, rád van szükségünk. Ámen. Foglaljatok helyet. Szóval visszatérve az élet dolgaira, én azt találtam, hogy az embereknek a többsége két téveszme közül valamelyikbe lavírozik, és ezért kicsit rabja a saját sorsának. Vannak olyan emberek, hívők is és nem hívők is, tehát keresztjének és nem keresztjének, akik fatalisták. Tehát mondhatnánk azt, hogy abban hisznek, hogy az életük az tőlük függetlenül rajtuk kívülálló okok miatt olyan, amilyen. És úgy képzelik el az életüket, mint amit sodor a szél, mint a száraz falevelet, és hát semmit nem tehetnek ez ellen. És hogyha keresik az okát, hogy miért ilyen a házasságom, miért ilyen a családom, miért ilyenek a gyerekeim, miért vannak anyagi gondjaim, vagy miért nem úgy van valami, mint ahogy szeretném, akkor mindig ezzel rázzák le magukról ennek a súlyát, ennek a kérdésnek, nagyon jó kérdésnek a súlyát, hogy hát az élet ilyen, nem tehetek róla, másnak könnyebb. Vannak viszont a másik téveszme, a másik véglet, vannak emberek, akik az autonómiában hisznek, tehát abban, hogy a saját sorsukért saját maguk felelősek. Hogy alapvetően az élet az attól függ, azon múlik, hogy milyen az életük, hogy ők mit tudnak tenni, meg is fogalmaznák, ezt általában nem keresztények ilyen nagyon határozottan, hogy én magamba hiszek. Azt tapasztaltam, amit én megteszek, az megvan, ami nem, és szokták is mondani, Tamás, szép dolog, a hit templomba kell hinni, de az élet, ugye az másról szól, amit én megteszek, az megvan, amit nem teszek meg, az nincs meg. És ezek az emberek, akik azt gondolják, hogy az élet, az teljes egészében az ő kezükben fut össze minden szála, szintén tévednek. Hadd mondjak csak egy nagyon banális példát, de mégis. Ha valaki úgy gondolja, hogy ő autonóm személyiség, független mindenkitől, és az életében azt tesz, amit akar, és azt ér el, amit ő akar, hadd kérdezem csak meg, hogy át tudsz térni az oxigénről a széndioxidra? Elég autonóm vagy hozzá? Ha te fejedbe veszed, meg tudod ezt tenni? Ugye, hogy nem? Ugye, hogy az ember szabadsága az csak úgy értendő, hogy bizonyos kereteken belül. És ezeket a kereteket nem az ember szabta magának. Ezeket a kereteket kapta az alkotójától. És csak a vesztére, a saját kárára próbálhatja meg azt átlépni, áthágni. Tehát az ember az nem egy független személyiség, az ember a szabadságát egy függőségben találja meg, a teremtőjével, az élő Istennel való függőségben találja meg. És ez a fajta téveszme, ez egy elég problémás dolog. Ugyanakkor az a fajta fatalizmus, amikor emberek azt gondolják, hogy az, ami az életükben van, az tőlük függetlenül van, ez is egy tévedés. Sok keresztjén van, aki csak azt hiszi, és azt tudja, hogy hát várnom kell az Úrra, és kész. Gyakorlatilag mit jelent? Hogy nem megy előre a hitben való engedelmességben, nem teszi, amit Isten kér, hogy tegyen. És ez is egy téveszme. És ez az ige, amit a Galata levélben látunk, az ezt a problémakört nagyon jó körül járja, hogy hogy kell gondolkodni nekünk az életről. Hogy az életünk arról szóljon, amiről kell. És az első dolog, amit itt szeretnék kiemelni, hogy amikor Isten az életről tanít minket, akkor olyan példát állít elénk, amit mi mai emberek, hát tőlünk már elég messze van. Szóval itt tipikus, tehát itt vagyunk, ugye beton vesz minket körül, tégla, aszfalt, csupa olyan dolog, amit mi emberek csináltunk. De amikor Isten azt akarja, hogy megértjük, hogy az élet hogy működik, akkor azt mondja, hogy ne ezekre nézzetek, nézzetek egy olyan dologra, amit én teremtettem. A világ, a mi él szintén. Nézzetek oda a vetést és az aratást hozza elő. Tehát amikor meg akarjuk érteni, hogy az élet hogy működik, akkor azt mondja Isten, hogy nézzünk egy olyan folyamatra, amit nem az ember alkotott, hanem egy olyan folyamatra, amit Isten alkotott. Csak egy példát hadd mondjak, van itt valaki közülünk az autópiacban, úgy tudom, ugye ott dolgozva az Opel gyárban, azt beszéltük. Nézzünk egy példát. Aközött, hogy amilyen folyamatokat Isten teremtett, és amilyen folyamatokat mi emberek hozunk létre, mi a különbség, hát ez nagyon jól példázza. Az ember által létrehozott folyamatok, azok mechanikusak, mesterségesek, technokratikusak, tervezhetőek. És gyakorlatilag a lényeg ebben az, hogy amikor bemegy valami a folyamatba, nem dől el, hogy mi lesz belőle, sok minden lehet. Például az ércet kibányásznak, elviszik egy gyárba, a mérnökök eldöntik, és a folyamatokat hozzáigazítva kiderül, hogy belőle autó lesz, alufólia lesz, vasaló lesz, vagy mi lesz. Ugyanabból a dologból. Viszont az Isten által alkotott folyamatok, és ilyen az élet, alapvetően különbözik ettől, azok olyanok, hogy már a fogantatás pillanatában, az indulás pillanatában eldől, hogy abból mi lehet. És ez egy rendkívül fontos különbség. Ez életszerű, biotikus, benne van az életerő, fejlődni fog. Ha megfogan egy macska, egészen biztosak vagytok abban, hogy abból nem teknős fog kijönni valamikor, vagy kaméleon, vagy szúnyog. honnan lehet ezt tudni? Egészen biztosak lehetünk benne? Ha egy árat nem ismerünk, és bemegy az érc, egészen biztosak lehetünk, mi fog kijönni belőle? Nem. Nem ismerjük a benne lévő folyamatokat, hát sok dolog kijöhet belőle, ez a kijöhet belőle a gépfegyver, kijöhet belőle bármilyen gyógyászati segédeszköz. Ilyenek az ember által alkotott folyamatok, de az Isten által alkotott életszerű folyamatok azok olyanok, hogy az első pillanattól, ahogy elindult valami, eldől, hogy mi lesz majd belőle. És még egy dolog, amikor kijön egy Opel a futószalagról, az onnan kezdve csak rosszabb lesz, igaz? Csak rosszabb. Viszont az élet, amit Isten elindít, az meg ezután fejlődni fog, és egyre jobb lesz. Óriási különbség. És amikor az életre gondoltok, akkor látnunk kell, hogy a Biblia nagyon figyelmeztet bennünket, hogy ne úgy gondolkodjunk, hogy ilyen technokratikusan, ilyen műszaki fejjel arról, hogy mitől lesz az élet olyan, amilyen. Sok ember van, sok keresztény van, aki így gondolkodik, és ilyen módszereket, technikákat keres, veszi a drágábbnál drágább könyvet, ahol le van írva, hogy a, mit tudom én, a jó házasság 10 lépése, vagy a mit tudom én, minek az 5 lépése, és azt az 5-öt, vagy azt a 2-t, vagy azt a 15-öt megléped, abból biztos ez jön ki. Hát nem, nem. Ezek az ember folyamatai. Hogyha mi azt az 5 csavart így és így rakjuk össze, abból ez lesz, ha azt úgy, akkor az lesz. Teljesen ilyen emberi mentalitás. De az élő folyamatok, az életszerű folyamatok, az élet maga nem ilyen. Nem ilyen, és ezt nagyon fontos eltennünk, hogy amit itt mond a Biblia, amihez hasonlítja, ez a vetés és az aratás, és az első dolog, amit nagyon-nagyon fontos eltenni a szívünkbe, amikor a saját életünkről gondolkodunk, hogy a kiindulási pont meg fogja határozni az eredményt. Hogyha elveted a búzát, tuti, hogy nem lesz belőle kukorica. Egészen biztos, hogy búza lesz belőle. Biztos. Isten így tervezte, ő garantálja. És nincs olyan, hogy valaki elveti a búzáját, és közben jönnek a világpiaci hírek, és kiderül, hogy hát most nagyon sok búza lesz, alig lehet majd eladni, viszont kevés a kukorica, és akkor kimegy a földjére, és akkor valami ráolvasással, vagy ráimádsággal, vagy mit tudom mivel, megváltoztatja a földbe a magot. Mondjuk hittel megvallja, hogy az a maga, amit elvetett, az nem búza, hanem kukorica. Fog rajt változtatni? Semmit nem fog változtatni, abból bizony buza lesz. És nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az élet dolgai ilyenek. Azt mondja Isten, hogy amit vetsz, azt aratsz. Rendkívül fontos. És nem, erre oda kell figyelnünk, hogy a kiindulási pont eldönti. Tehát amikor az ember aratja az életének a dolgait, ugye, amit arat az ember, abból él. Ez a kép van mögötte. Azt tudja megenni, azt tudja újra elvetni. Amit arat az ember, amiről az élete most szól, azt valamikor elvetette. És azt nem lehet ráolvasással kicserélni. Azt nem lehet valamivel meg nem történté tenni. Azt lehet tenni, hogyha az ember fölismeri azt, hogy kimegyek a szántóföldemre, hát én buzát szerettem volna aratni, és tele van csallánnal. Akkor az ember elkezdi kapizsgálni, hogy hoppá, rossz zsákba nyúlt a magér. És akkor visszamegyek a helyes zsákhoz, kiveszem a helyes magot, elvetem, és abból lesz majd aratás olyan, amit szeretnék. De nagyon fontos, hogy itt az ige ehhez hasonlítja az életet, az ember életét, és bizony ettől a keresztényeket sem függetlenítette. Tehát nagyon fontos, hogy erről így gondolkodjunk, és ezeket az összefüggéseket elfogadjuk. Tehát az élet olyan, mint a vetés és az aratás, a kiindulási pontnál eldől a végeredmény. És soha nincs olyan, hogy elvetjük a búzát, és abból parlagfű lesz, lilium lesz, kökölcsin lesz, vagy valami más. És ez az életünk dolgaival is így van. Hogy soha nincs olyan, hogy egy ember azt teszi, amit tennie kell, és abból lesz valami rossz. Hanem sokkal inkább arról van szó, hogy ha most valamit le kellett aratnunk, valami olyan dolog van az életünkbe, ami hát nem tesz minket boldoggá. Amiről azt gondoljuk, hogy ezt szívesen elcserélném valaki mással, inkább vigye ő ezt a batyut. Hogy az nem tőlünk függetlenül van ott. És az ettől való szabadulás az újból egy helyes magvetést igényel, és egyszer eljön belőle az aratás, ami jó. Amit Isten ezzel az igével kapcsolatban el akar érni velünk, hogy vegyük észre és fogadjuk el, hogy ő egyrészt jelen van, majd látni fogjuk, hogy az életünkben, másrészt a mi felelősségünket ott tartja nálunk. És együtt kell, hogy működjünk az élő Istennel az életünk során, és abból lesznek olyan gyümölcsök, amire mások azt mondják, hogy ilyen életet szívesen élnék. Amiről nem hívő emberek majd azt mondják, hogy, hogy ja, így is lehet élni, akkor érdekel, hogy ki az a Krisztus. Fontos ez a személyes felelősség, és a pozitív üzenet ebbe az igében, néha emberek, mikor ezt olvassák, akkor úgy egy picit ilyen fenyítő igének érzik, holott ebben van egy rendkívül pozitív üzenet. És ez pedig az, hogy nem vagy bezárva a sorsodba. Ha most valami olyan dolgot látsz az életedben, amit szeretnél, hogy másképp legyen, ez az ige azt üzeni, hogy Istennek van kegyelme arra, hogy ez majd másképp legyen. Tényleg! És nem vagy bezárva a sorsodba, semmilyen területen. Semmilyen területen, hanem ki lehet abból jönni. De hogyan? Na erről beszél ez az ige, hogy hogyan, hogy mit akar Isten ezzel mondani. És még egy valami, hogy a galáciai hívőkről itt az ige határozottan azt állítja, hogy ők tévelyegtek ezzel kapcsolatban. Ugye, mit, hogy kezdi ez az ige, amit felolvastunk, hogy ne tévelyegjetek, az Isten nem lehet megcsúfolni, amit vet az ember, azt aratja. Mi lehetett a tévelygésüknek a lényege? Hát az egyik az az, hogy olyan dolgokat akartak learatni, amit nem vetettek el. Vágyakoztak dolgok után, amiket láttak mások életében, és azt mondták, hogy ne, ez nekem is kéne. Miért nincs így az én életemben? És keresték az okát, hogy ki az oka, az Isten az oka, mert én csak Zabi gyereke vagyok, a másik meg a kedvence, vagy a szomszédom az oka, vagy az Orbán Viktor, vagy a Gyurcsány Ferenc az oka, vagy az Európai Unió az oka, és akkor tudjuk mondani, hogy ki az oka. És tévelyegnek. Azt mondja itt az ige, hogy nem, nem. Ne tévelyegjetek. Olyat nem lehet aratni, amit nem vettek. A másik tévelygés talán az lehetett, hogy viszont nem akartak, tehát akartak aratni olyat, amit nem vetettek el, viszont nem akartak aratni olyat, amit meg elvetettek. Talán sokan voltak közöttük, akiknek a lelki életük elsivárosodott. És nem tetszett ez nekik, és nem értették, hogy bizony ezért felelősek. Valamikor valamit nem vetettek el, vagy valami rosszat vetettek el, és ennek a következménye. Lehet, hogy voltak közöttük olyanok, akiknek a házassága nem úgy működött, ahogy kellett volna. És nem akarták ezt learatni, keresték valaki másban az okát. És itt azt mondja, hogy nem, nem, nem így van. Amit vetsz, azt arattál. Vissza kell térned ahhoz a gondolathoz, hogy megnézd, melyik zsákból vetted ki a magot. Mit szórtál éveken keresztül? Lehet, hogy voltak olyanok, akik értéktelennek érezték magukat. Mert nem vetették el azokat a magokat, amikből megtalálhatták volna az életük jelentőségét. És sorolhatnám tovább, hogy mi minden van az ember életében, amit nem akar elvenni az élettől, holott megdolgozott érte, elvetette. És így tévelyeghettek ezek a galata hívők, hogy vagy olyat akartak, amiért nem vetettek, vagy olyat nem akartak elfogadni, amit meg elvetettek. És ez tévelygés. Azt mondja Isten, hogy amíg világ a világ, a búzából buza lesz, és nem csalán. A csalán magjából viszont csalán lesz, és nem buza. És ezt nagyon komolyan fontolóra kell vennünk, és az életünk dolgáról így gondolkodni. Ebben a helyzetben üzen Isten három dolgot, tehát hogy ne tévelyegjünk, a gondolataink ne járjanak hamis úton. Isten nem lehet megcsúfolni, tehát ő gondoskodik arról, hogy bizony, amit vetünk, azt le is arassuk, mert van ezzel a tapasztalattal egy terve, ami nem rossz, hanem jó. Szeretne minket rábírni arra, hogy azokkal a dolgokkal foglalkozzunk, amiktől jót remélhetünk, és hogy az élet így fog működni, hogy amíg az ember ember, amíg a világ világ, amit elvetünk, azt learatjuk. Na, ez volt a rövid bevezető, most szeretnék öt elvet kiemelni. Ez egy nagyon gazdag ige, és nagyon messzire mennek a vonatkozásai, de öt egyszerű elvet. Az első a hasonlóság elve. Tehát, hogy a hasonló hasonlót szül, a hetedik vers. Amit vetsz, azt aratsz. Ezt mondja, ugye, ez a hasonlóság elve. Ez azt jelenti, hogy az aratásnál számodra megfelelő termést csak akkor fogsz találni, hogyha a vetés idején annak megfelelő magot vetsz el. Nagyon fontos. Például sokan vagytok fiatalok, hadd mondjak egy ilyet. Ebben a korban nagyon helyes az, nem tudom, hogy bennetek már ez úgy ágaskodik-e, hogy az ember vágyik egy szerető családra, egy olyan társra, aki tudjuk, hogy ugye hát milyen jó lenne, ha lenne. És ez ennek az ideje, hogy ezt ott kell tartani Isten előtt, és Isten meg fogja ezt adni. Viszont van vetés ebben az időszakban. Egyrészt az imádság érte. Másrészt a várakozás Isten előtt. Ha az ember nem bírja kivárni, és egy másikhoz nyúl, amihez nem kellene, akkor egy olyat vetel, amiből nem az fog kinőni, amire igazán vágyik. Vagy, sokan vagyunk itt gyerekesek. Ugye a gyerekek nem attól olyanok, hogy csak úgy véletlen az egyik gyerek jó gyereknek születik, a másik rossz gyereknek születik. Hát ilyen nincs. A Biblia azt mondja, hogy nevelni kell őket, és ez rengeteg mindent jelent, nem ez a témánk most. De amikor nézzük a gyerekeket, az nem a véletlen műve, hogy az egyik gyerek egy érett, normális, egészséges felnőtt emberré válik, a másik meg nem. Lehet tudni, hogy valamit vetettek az életébe, attól lett olyan, amilyen. A másiknak valami mást vetettek az életébe, és attól lett olyan, amilyen. Ezt Isten kegyelme nagyon beborítja, tehát sok dolgot tud megfordítani mégiscsak. De lehet ezt tudni, hogy van annak háttere, nem véletlen van így. Tehát, hogyha azt szeretnénk, valami olyat szeretnénk, amire vágyik a szívünk, és tudjuk, hogy Isten szerint is helyes, akkor annak megfelelő dolgokat kell elvetni. Ez a hasonlóság elve. Na most mi van akkor, hogyha az életünk egy területén azt látjuk, hogy hát kimegyünk a szántóföldre, belenézünk a szívünkbe, és hát nem azok a szép buzatáblák lengedeznek rajta, hanem mondjuk ilyen csalánmezők vannak bizonyos területen. Akkor bizony az ember meg kell, hogy tegyen egy-két dolgot. Az egyik, hogyha csalánt látunk a földünkön, akkor biztos lehetünk abban, hogy valamikor elvetettük. Egészen biztosak lehetünk, hogy valamikor azt elvetettük. És van is egyébként, aki veti bele az életünkbe, még rajtunk kívül ezt. És fontos tudnunk és szembesülnünk, hogy ennek nem Isten az oka, nem másik ember az oka. Kell a tükröt megkeresnem és bele kell néznem. Ugye a tükör az Isten igéje. És ez az első lépés. És fontos, hogy ilyenkor az ember szívében följöjjön a vágy, hogy szabaduljon a csalántól. Hogy valaki kihúzza a földből azt a növényt, és utána meg kell keresni a helyes vetőmagot, és el kell vetni, de föl kell ismerni a személyes felelősséget. És utána jön az, hogy szabadulni kell tőle. Ugye? Tehát fontos dolog például a bűnvallás. De mit jelent ez? Ugye ez 1 János 1.9, szembesülünk a csalánokkal, és akkor azt mondja az ige, hogy ha megvalljuk a bűneinket, hű és igaz ő, mit csinál? Megbocsát és megtisztít. Itt viszont van egy nagyon fontos terület, amit szeretnék kicsit ilyen sarkosan fogalmazni, hogy jobban megakadjon bennünk, hogy nem arról van szó, hogy rendezd a bűneidet. Itt nem arról van szó, hogy rendezd a bűneidet. Sőt, a Biblia nem ismer olyat, hogy az ember rendezni tudja a bűneit. Az ember, tudjátok, mit tud csinálni a bűneivel? Elkövetni. A bűnt rendezni az élő Isten tudja. Senki más. Egy rendezési módja van, a kereszt. Amikor csalánt látunk, ezt fontos tudni. És ez azért van így, vagy azért fontos ezt így realizálni magunkba, így helyre tenni magunkba, mert a bűnvallás az nem azt jelenti, hogy most rendeztünk valamit, hanem azt jelenti, hogy megnyílunk az előtt a valaki előtt, aki rendezni tudja. Mit mond az ige? Ha megvalljuk. Az eredeti görög szó azt jelenti, hogy együtt mondani. Amikor jön Istennek a lelke, fogja az igét, vagy bármi mást, és szembeállít azzal, hogy Tamás vétkeztél, és én azt mondom rá, hogy igen, atyám, bocsásd meg. Akkor én azonosultam azzal, amit Isten mondott nekem, és vele együtt mondom a bűnre, hogy bűn. Ez a bűnvallás. És utána jön a rendezés. Kiről mondja az ige, hogy megbocsát és megtisztít? Ez Isten. Tehát nagyon fontos, hogy a csalánnal így tudunk elbánni, hogy az élő Isten tudja azt kiszedni a szívünkből, hogyha mi hajlandóak vagyunk a csalánról nem filozofálni, hogy hát nem is biztos, hogy az csalán, lehet abból majd lilium lesz. Nem, nem lesz. Fölösleges. Minél tovább húzzuk az időt vele, annál több lesz a csalán. És ezért mondja a Biblia, hogy szembesülj vele, mondd ki a csalánra, hogy csalánt, a bűnre, hogy bűnt, és utána nyílj meg, hogy az élő Isten, a nagy kertész jöjjön, és kiszedje a szívedből. Meg kell tisztítani azt a földet, de utána kell valami mást is csinálni, nem lehet itt megállni, be kell vetni azzal a vetőmaggal, amit leszeretnénk aratni. Tehát a hasonlóság elve, ez nagyon fontos. Például, hogyha valaki jó házasságra vágyik, és éppen problémás a házassága, akkor mit jelent ez, hogy sok a szeretetlenség, sok a kritika, sok a meg nem értés, akkor ez úgy néz ki, hogy először is oda kell menni Istenhez, és azt kell tudni mondani, hogy atyám, ez a házasság, ez nem arról szól, amiről szólnia kellene. Ez bűn, és az enyém. Az én része benne az az enyém. Bocsáss meg. És utána mondhatod azt, hogy segíts, bocsánatot kérne a másiktól, társamtól, és atyám, most adj vetőmagot, amivel bevethetem. Én szeretetre vágyom, adj erőt, hogy szeretetet vessek. Megértésre vágyom, adj erőt, hogy megértést vessek. Arra vágyok, hogy valaki támaszom legyen, adj erőt, hogy el tudjam vetni, hogy én legyek az ő támasza. És utána kell várni, hogy ez a vetés kikeljen, és nem szabad közbe televetni megint mással, és Isten elhozza az aratás idejét, és azt látjuk, hogy egy házasság egyszer csak megváltozott. És hogyha folyamatosan vetsz, folyamatosan aratsz. Tehát egy házasságot nem lehet bevetni egy évben, rendkívül jó fél leszek, és ez 80 éven át kell, hogy teremjen. Ilyen nincs. Évről évre kell vetni a búzát, hogy évről évre arassunk. És ez az elv, ez működik a házasságban, működik a gyermeknevelésre nézve, működik a testvéri kapcsolatokra nézve. Sok hívő van, aki azt mondja, hogy én szeretnék egy nagyon jó gyülekezetet aratni, ahol engem mindig megáld Isten, ahol engem szeretnek. Igen, és akkor nem ez van? Nem ez van. És akkor elgondolkodtál, hogy te mit vetettél ahhoz, hogy az a gyülekezet ilyen legyen? Nem értik az emberek az összefüggést. És sok ember nem tudja, hogy azért nem jó a gyülekezete, mert ő benne van. Úgy, ahogy benne van. És hogyha Isten egy ember szívét meg tudja fordítani egy ilyen helyzetbe, és tud az Úrtól bocsánatot kérni a sok rossz magvetésért, és erőt kérni a jó magvetéshez, megváltozik a gyülekezet. Egy emberrel elindult valami, és az egész gyülekezetet átjárja, és egy megújulás lesz, egy megerősödés lesz. Mert belevetjük, amit bele kell, és nem hagyjuk beleszórni azt, amit nem szabad beleszórni. Tehát ez az alapelv, nagyon fontos, hogy a hasonlóság elve hasonlót szül, buzát akarsz aratni, buzát kell vetni, szeretetet szeretnél aratni, szeretetet kell vetni. A másik, ez a jelen és a jövőnek az egységének az elve. A 8.-9. vers azt mondja, hogy mert aki a testének vet most, az a testből arat majd pusztulást. Aki pedig a léleknek vet most, a lélekből fog aratni örök életet majd. Tehát a jelen és a jövő valahogy össze van kapcsolva, és ez nagyon fontos, hogy a jövő az a jelenből nő ki. A mai nap vetéséből lesz a holnapi nap aratása. És ennek a feszültségét sok ember, főleg a mi generációnk ma, nagyon nehezen tűrjük el. Mert ugye fogom az instant akármit, bevágom a mikróba, klik, 2 perc, 400 watt, készen van. Az élet dolgai nem ilyenek. Nincs ilyen kereszténység. Berakom a mikróba, 2 perc, 800 watt, készen van a Szentlélek teljes keresztjén. Vagy készen van a nagyszerű családapa, vagy készen van a jó édesanya, vagy a jó feleség, vagy a jó férj, vagy a jó testvér, vagy a jó szolgálat. Ilyen nincsen. Nincs ilyen az életben. Tehát nagyon fontos, hogy a jelen és a jövő között van egy nagyon fontos kapcsolat, és a kettő között zajlik valami nagyon fontos dolog, amit ki kell várni. De úgy is fogalmazhatnánk ezt az elvet, hogyha soha nem a mában veted el azt, amit a jövőben szeretnél, akkor te egész életedben csak álmodozni fogsz. És nem fogsz vele rendelkezni. Akinek most van búzája valamennyi, de úgy dönt, hogy inkább megeszi és nem veti el, az mit fog aratni tavasszal? Vagy nyáron, bocsánat. Ugye látszik, milyen mezőgazdasági szakember vagyok. Mit fog? Semmit, mert megette. Fölélte. Megtartotta magának, nem tudta kiengedni a kezéből. A jelenben kell a jövőért áldozatot hozni. És ha ezt megtesszük, akkor a jövőben egy csodálatos aratás várhat ránk. Tehát nagyon-nagyon fontos ez. És ez a jó házasságra, tehát így mondom a példákat, ha valaki jó házasságra vágyik, azt nem azonnal fogja megkapni. Ha még előtte van, akkor is van mit vetnie, és ez egyszer beérik egy jó házasságban. De ha házasságban él, és valami nincs rendben, akkor el kell kezdeni a jót vetni, és kitartani ebben, és amikor az beérik, akkor az jóvá válik, és egy jó termést hoz, egy jó aratást fog hozni. De mondhatnánk akármire, például ha valaki nagy anyagi krízisben él, ugye azt várnánk, hogy küldje el az Úr a Gábriel alkanyat egy bőrönd pénzzel, és rakja rendbe az anyagi helyzetemet. És Isten megteszi ezt valakivel? Hát dehogy teszi meg, ezt ágában nincs megtenni. Meg tudná? Meg tudná. De nem teszi. Ehelyett mit mond? Azt mondja, hogy na gyere, üljünk le, nézzük át a földet. Na, a csalánokat vegyük csak sorra. Elégedetlenség, türelmetlenség, a világnak a nyomása, hogy vedd meg ezt, vedd meg azt, akkor lesz a szupernő, hogyha az elsz Eva Roleától az összes többi férfiaknak, ha a BMW-be suhanhatsz, stb. Stb. Az elérhetetlen vágyak és állandóan spanolja a világ, az ördög ezen keresztül, és kiadjuk, ugye mi a karácsony, nem sok itt a karácsony, mit mondanak? Hogy ne halasz holnapra, elviheted ma is, majd ráérsz fizetni. Igen, de mennyit? Nem ennyit. Igen, elvihetsz mindent ingyen. És két hónap múlva beteszik a számlát eléd, és hatalmas kamatokkal törleszthetsz. És mi volt az oka annak, hogy most krízisben van valakinek a családja? Hogy nem tudta, mi az elég, nem tudta, mi az elérhető, stb. Stb. És akkor Isten ebbe a helyzetbe azt mondja, hogy tudod mit? Nincs szükséged a házi mozira, add el. Buktál rajta? Nem baj. Tanulsz be vele. Add el. Az, amit visszakapsz, egy picit visszaad abból, amit elvesztettél. Aztán tanulj meg nemet mondani. Arra, hogy meg kell venned azonnal azt, amire nincs meg a meglévőd. És tanulj meg adni. Például, amikor azt mondják, hogy visszaadhatunk az Úrnak, és ezzel is őt dicsőíthetjük. És Isten elkezdi rendbe tenni a gondolkodásmódunkat, és a csalánt kiszedni, és belevetni a búzát, az igét, a tiszta igét. És az életünk elkezd szépen rendbe jönni anyagilag. És nem küldi el a Gábriel arkangyalt tele egy pénzes bőröndel. Nem küldi el. Viszont jön mellénk, a Szentlélek tanít minket az igén keresztül, és valamit rendbe tesz. És kialakul egy stabil egzisztencia. Szóval egy-egy példa, hogy hogyan teljesedik ez be az életünkbe. Ennek a 9. versnek van egy üzenete. Ez, amit itt ugye úgy fogalmaz az ige, hogy a 8.-9. versnek van egy üzenete, hogy aki a testének vet, az a testéből arad pusztulást, aki a léleknek vet, az a lélekből arad pusztulást. Hogy is van ez? Hogy az élet az néha olyan komplexnek tűnik, meg bonyolultnak, hogy néha nem tudunk eligazodni rajta. És akkor Isten azt mondja, hogy jó, igen, az élet bonyolult, de tudod mit? Leegyszerűsítem neked. Csak két szántóföldre vethetsz. Vagy a testnek, vagy a léleknek. Ezért alapvetően csak kétféle aratás lesz. Lehet, hogy a helyzet a nagyon bonyolultnak tűnik, de ha ezt a nézőpontot alkalmazod, akkor letisztul. Letisztul a kép. A testnek vetek. A testben itt leélt életem, ez az egyetlen szempont. Hogy ez elég kényelmes legyen, ez eléggé el legyen kényeztetve, hogy az legyen, amit én szeretnék, hogy az emberek gondoljanak rólam, stb. Stb. Mennyi energiát fordítunk mi erre? Mennyi energiát? És kell is, tehát nem arról van szó, nem kell, tehát egy csomó dologra kell, csak hogy mennyit és minek az árán. Vagy vetünk a léleknek, és megadjuk azt az Úrnak, vagy megadjuk az időt, megadjuk neki a teret az életünkbe, hogy azt formálja, és a léleknek, a lélekből jövő dolgokat a mi lelkünkben megteremje, ami egy örökké valóságon át megmarad. Aminek nem jár le a szavatosság ideje azzal egy időben, ahogy meghaltunk, hanem ami túléli a halálunkat, és az örökké valóságban gyűjtött kincsként ott lesz. Szóval ez a 9. vers, ez segít, és azt mondja, ugye, hogy a testre nézve a test szerint, tehát, hogy kit veszünk figyelembe, kire nézve, kit veszünk figyelembe a testi életünket. Ugye János azt írja a levelébe, hogy a világ, ez három dologról szól, a testkívánsága, a szemkívánsága, az élettel való kérkedés. Nézzétek meg a magazinokat, és rakjátok sorba a hirdetéseket, meg a reklámokat. Miről szólnak? Erről három dologról. Semmi másra, erről három dologról. A test kényeztetéséről, szépítéséről, stb. Az élettel való kérkedésről, hogy ki az, aki ugye, vannak ilyen termékek, a marketing szakemberek, azok úgy is lövik be ezeket, hogy ezek a tipikusan olyan termékek, amik semmit nem érnek, de az embernek az imidzsét emeli, azért veszik az emberek. Mert hogy az imázsuk, mi az imázsuk egyébként? A látszat, ami körülveszi őket, hogy azt emeli. És hát amit itt az ige mond, hogy vigyázzunk, hogy mibe vetjük el az időnket, az energiánkat, a pénzünket. És vannak dolgok, amiket az életben el kell érni, meg kell szerezni, biztosítani kell a családunknak, de az élet többről szól. Többről szól, és kell, hogy belevessük mindazt, amire kell. A következő elv, amit is szeretnék kiemelni, az az áldozat elve. Itt háromszor előjön ez a szó, a hetedik versben egyszer, a nyolcadik versben kétszer, hogy a vetés. Na gondolkodjunk, hogy mi ez a vetés, ugye? Hogy nincsen aratás vetés nélkül, tehát elengedett buza nélkül nincs aratás. A pénzügyi szakemberek azt mondják, hogy nincsen profit befektetés nélkül. Tehát föl nem élt tőke nélkül nincsen nyereség. Itt mondhatjuk azt is, hogy a Biblia nyelvén, hogy nincsen áldás áldozat nélkül. Igaz vagy nem igaz? Mennyire komoly igazság. Ahhoz, hogy valaki elvessen valamit, el kell engedni. Ahhoz, hogy valaki áldást nyerjen, áldozatot kell hozni. Tehát úgy is fogalmazhatnánk, hogy amit a jelenben nem tudsz elengedni, azt a jövőben nem fogod tudni birtokolni. Biztos lehetsz benne. És sok embert ez megfog, hogy ő most akarja, nagyon akar, és ezért az a dolog kimegy az életéből, és elveszti. Amit nem tudsz a jelenből elengedni, hogy el tud vetni, azt nem fogod tudni a jövőben birtokolni. Tehát áldozat nélkül nem építhető a jövő, csak felélni lehet. Felélni, de nem építeni. Tehát ez az áldozat elve, ez olyan erősen meghatározza az Isten által teremtett életet, valóságot, amiben mi élünk, hogy ettől még ő maga sem függetlenítette magát. Amikor Isten úgy döntött, hogy az ember bűnbesése után nem engedi veszni az embert, ahhoz, hogy mi a gyermekei lehessünk, az egyszülött fiát kellett föláldoznia. Egyszer a történelem egy pontján elküldte az ő fiát hozzánk hasonló formában, és föláldozta őt mindenki üdvösségéért, mert meg akart minket nyerni. Ha Isten ezt az áldozatot nem akarta volna meghozni, mi nem lennénk azok, akik vagyunk. Vagy nem lehetnénk azok, akiké lehetünk. Az áldozat elve ahhoz, hogy Isten megállhasson minket, ahhoz neki áldozatot kellett hozni. Nagyon fontos. Az áldozat elve. És ez a mi életünkre nézve ugyanúgy igaz. Például a Róma 12:1-2 azt mondja, hogy az Isten irgalmára kérlek, tehát titeket testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda élő szent áldozatul a ti testeteket, a testben leélt életeteket. Mit áldozol? Tehát, hogyha a jövőre gondolsz, és azt mondod, hogy én szeretnék ilyen és ilyen ember lenni, én szeretnék egy ilyen és ilyen életet, szeretnék áldott lenni, szeretnék Istenre mutatni, szeretnék egy boldog családot körülöttem, szeretnék érett, egészséges, normális felnőtt gyermekeket, szeretnék egy jó gyülekezetet. Oké, rendben van. De ezért a jövőért. Most. Mit tudsz áldozni? Mit tudsz kiengedni a kezed közül? Mit tudsz beleveszni, belevetni a földbe, hogy ott elhaljon, hogy aztán élet legyen belőle? Az Úr Jézus maga mondja, ugye, hogy a gabonamag, hogyha megmarad magának, akkor de ha belevetik a földbe, és elhal, százszoros termést hoz. És ez ránk nézve is igaz, hogy amikor szeretnénk azokat a célokat elérni, amit Isten igéjéből látunk, és rádobban a szívünk, hogy igen, én egy ilyen férj szeretnék lenni, én egy ilyen anya, én egy ilyen testvér, stb. Soroljuk. Akkor emlékezzünk meg arról, hogy akkor most van a vetés ideje, hogy áldoz föl valamit, ami miatt majd az bekövetkezhet. És még egy valami, hogy feláldozni csak azt tudod, ami a tied, a másét nem. Tehát maradva a házasság példájánál. Hogyha én szeretnék egy boldog házasságot, és most meg vagyunk keseredve, akkor nem a feleségem keserűségét kell feláldoznom, az az övé, az enyémet, az én büszkeségemet kell feláldozni, hogy a szeretetet el tudjam vetni. Nem az övét. Ha az övével vagyok elfoglalva, soha nem fog megfordulni ez a mókuskerék. Viszont ha én az enyémet tudom elengedni és feláldozni, abból kinőhet egy jó termés. Tehát ne azt várd, hogy a másik hozzon áldozatokat a te életedért. Azt várd, hogy ami neked van, azt add oda Istennek, hogy abból kinőjön az, amit majd leszeretnél aratni. A negyedik elv, ez a mindent a maga idejében elv. A 9. versben látjátok ezt. Azt mondja, hogy a maga idejében aratunk majd. Tehát a vetéssel kapcsolatban a mi szerepünk a döntés. Elfogadni azt, hogy itt az ideje a vetésnek. Ezt én eldönthetem. Az aratással kapcsolatban a mi szerepünk az elfogadás, a hűséges várakozás, az Istenbe vetett bizalommal, reménységgel való várni tudás, hogyha elvetettem a magot, az élő Isten meg fogja adni, hogy az kinőjön az életembe. Meg kell várni. Hú, de nehéz ezt is. Ugye az elmondtam ezt a mikrós kereszténységet, meg a mikrós életet, hogy berakjuk 400 watton, aztán egy perc múlva készen van. Ilyen nincs. El kell vetni, és az föl fog nőni. Mindent a maga idejében. És ráadásul itt ez a kifejezés, hogy a maga idejében aratunk is, ez azt jelenti, hogy ezt az időt viszont nem hozhatom én előrébb. Ezt Isten a maga idejében hozza elő. Az a gazda, aki elveti a magját ősszel, és kimegy a tél közepén ráolvasni a magokra, hogy na most már nőjenek kicsit gyorsabban, semmit nem idéz elő ezzel. Hát akkor fog kibújni, amikor ki kell bújni. Amikor egy keresztjén nem tudja azt megvárni, hogy az éréshez például folyamat kell, hogy bizonyos dolgokhoz el kell jutni, bizonyos dolgokhoz út vezet, nem varázsige. Tehát például ugye van ez az igénk, hogy a kísértéssel együtt Isten megadja a mit? A szabadulás miért? Útját. Sok ember azt várja keresztjén, hogy a szabadulás csodáját adja meg Isten. De nem erről beszél a Biblia, hogy egy pillanatra eltűnt, hanem azt mondja, hogy a szabadulás útját adja meg Isten. Az út az mire való? Mire való az út? Ha végigmenjünk rajta, pontosan. De az a hívő ember, aki benne van egy kísértésben, és szabadulás után vágyik, és nem akarja azt elfogadni, hogy Isten abból nem egy liftet készített, hogy egy pillanat alatt kivesz, hanem egy utat adott, amin végig tudok menni, vele az ő kezét megfogva, de vele végig tudok menni, és a végén azt látom, hogy elértem oda, hogy már nem vagyok benne a kísértésbe, az a hívő ember állandóan el fog bukni a kísértésbe, mert nem tűri, nem bírja elhordozni azt a küzdelmet, ami azzal jár, hogy az úton végig menjen. Vagy hadd mondjam a szolgálatot, hogy sok hívő van, miután megtér, nagyon helyesen ott van a szívében a vágy, hogy ő szeretne Istennek a szolgája lenni. Méghozzá általában az van bennünk, hogy azért egy nagy szolgája szeretnék lenni az Úrnak. Szóval egy olyan nagyon pici, egy olyan komolyabb. Oké, rendben van, de hogyan lehetséges ez? Hát ennek sok feltétele van. Az egyik például, hogy kezdj el a kicsin hűséges lenni, és hogy tarts ki abban, amire Isten elhívott. És hogyha ezen az úton végigmész, azzá érsz, akivé Isten téged elhívott. És nem egy pillanat alatt válsz azzá. És ez egy nagyon fontos dolog, a mindent a maga idejében elv, hogy ha a házasságunk most gyötrődik, de elvetem ma a jó magot, akkor megvan annak az ideje, hogy kikeljen, és ezért én bár fáj most az az állapot, amiben vagyok, van egy olyan reménység, ami nem fog megszégyeníteni, hogy ez ki fog kelni. Egy jó házasság fog fölállni. Vagy sorolhatnánk tovább azokat az élethelyzeteket, az életnek azokat a dolgait, amiben ez az elv kell, hogy érvényesüljön. És az ötödik pedig, az ötödik elv a tizedik versben van, amit itt szeretnék kiemelni, ez a cselekedet elve. Ugye azt olvassuk itt, hogy ezért, amíg időnk van, tegyünk jót. Tehát itt is egy magvetésről beszél az ige, hogy például az egy magvetés, hogy jót teszünk másokkal, amiből aztán egy jó termés lesz. De most ezt a szót akarom csak kiemelni, hogy tegyük a jót. Tehát itt mit mond az ige? Hogy ez a dolog nem arról szól, hogy mire vágyakozol. Nem arról szól, hogy miről ábrándozol. Ez a dolog arról szól, hogy mit csinálsz. Mit csinálsz? Úgy is fogalmazhatnék, hogy többet ér egy szem búzát elvetni ma, mint álmodozni arról, hogy a jövőben ilyen lengedező búzatáblák vannak a szemeid előtt. Mert az egy szem elvetett búzából eljuthatsz a búzatábláig. De ha csak álmodozol a nagy búzatábláról, a nagy aratásról, az álmok nem fognak búzát teremni. A cselekedet elve. Amiről Isten lelke meggyőzött, azt tedd meg, azt vidd véghez. Ez jelenti a hit, a gyakorlati hit, hogy megteszem, amire Isten hív, a cselekedet elve. Tehát előbb, amit még itt hangsúlyoz az ige ezzel kapcsolatban, hogy előbb bent, aztán kint, hogy előbb a hozzánk közel állok, utána a kívülvalók. Tehát ez egy fontos, nagyon fontos dolog, a cselekedet elve. Ne álmodozz, hanem tedd meg. És végül szeretném azt kiemelni, hogy amikor ezt az igét így tanulmányozzuk, és ezeket az elveket így megpróbáljuk komolyan venni, sok keresztjénben ez úgy csapódik le, ilyen sorsszerűnek tűnik, hogyha én teszem, amit kell, amit az előbb mondtam, ilyen mechanikus, akkor abból biztos ez és ez lesz. És nem értik benne, nem látják benne Istennek a szerepét, a jelenlétét, túl azon, hogy ő adta a törvényeket. De jelen van benne máshogy is? Vagy teljesen magamra vagyok utalva, hogyha szabályszerűen csinálom a módszereket, abból egy jó dolog lesz? Hát nem, az élő Isten van benne, tehát ez az egész dolog, ez csak úgy működik, hogyha az ő kezét fogjuk. Három dolgot szeretnék kiemelni, hogy miért. Az első, hogy te dolgod a vetés, de gondolkodj el azon, hogy ki adja hozzá neked a magot. Nekem kell elvetnem, de kitől kapom a magot? A 2 Korintus 9:10. Azt mondja az ige, hogy aki pedig magot ad a magvetőnek, és eledelül kenyeret, megadja és megsokasítja vetőmagotokat, és megszaporítja az igazságotok gyümölcsét. Ki adja a magot? Azt mondja itt az ige, hogy Isten adja a magot. Ahhoz, hogy arassak, nekem vetnem kell. De honnan kell szednem a magot? Az élő Istentől. Honnan tudom megkapni a szeretetet, amit bele kell vetni a kapcsolataimba? Az élő Istentől. Azt mondja az ige, hogy a szívünk beáradta kinek a szeretete? Az Isten szeretete, a nekünk adott Szentlélek által. Isten adja. És nem csak azt mondja itt az ige, hogy adja, hanem mit mond még? Hogy megsokasítja. Hogy egyre nagyobb táblákat tudsz bevetni vele. Hogy egyre jelentőségteljesebb dolgok jönnek ki az életedből, mert egyre többet tudsz Istentől megkapni és odadni. A vetésre odadni. Nem fölélni, birtokolni, megtartani magadnak, hanem odadni, elengedni, befektetni, elvetni. Veszni, hagyni a saját szempontodból nézve esetleg. A második dolog, tehát Isten benne van ebben az egészben, mert őtől lehet a magot kapni. A másik, hogy a te dolgod a vetés, de kiadja a növekedést az elvetett maghoz. Kiadja ezt. Ugye az 1 Korintus 3:7 azt mondja, úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Minden olyan dolog, amit mi az Istenre való tekintettel, ő belé vetett hittel elvetünk az életünkbe, abba a növekedést Isten adja meg. És ez nagyon fontos dolog, hogy nem mi erőltetjük ki, és nem is kell, mert az Isten megadja a növekedést. És egyébként az előző pontnál, a vetőmagnál, hogy miért férünk hozzá mi ezekhez a vetőmagokhoz? Mert Krisztusban Isten nekünk ad mindent, ezt mondja. Hogy aki nektek adta az ő egyszülött fiát, nem kímélte, hogy ne adna nektek vele együtt mindent. Tehát ő adja a magot, ő adja a növekedést, ami elvetettük. A harmadik dolog, hogy te dolgod a vetés, de ki hozzá az aratás idejét? Ki hozzá az aratás idejét? Hát megint csak az igéről, az élő Istenről beszél, azt mondja, hogy a maga idejében aratunk, itt a Galata levél, de hogyha oda megyünk az, amit az Úr Jézus mondott a Máté 9.38-ban, ugye ott a misszióról mondja, ott munkásokat kellett volna aratni, azt mondja, hogy kérjétek az, kinek az urát. Az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Tehát az aratásnak is Isten az ura. Ő adja a magot, te elveted, ő adja a növekedést, és ő fogja kihozni a mélyből azt, amit mi leszeretnénk aratni. Mert ő az aratás ura, és elhozza az idejét annak, hogy valamit begyűjthessünk, hogy valami megjelenjen az életünkben, a családunkban, a gyülekezetünkben, a munkahelyünkön, ott is ugye mekkora vetésre van szükség. Az iskolánkban imakör. Isten elhozza az aratás idejét, mert ő az aratás ura. Na most akkor tegyük így egymás mellé ezeket a dolgokat, hogy hogy van benne Isten, és hogy kell, hogy benne legyünk mi. Ezzel szeretném befejezni. Tehát ez nem egy az Istentől független dolog, hogy ő valamikor megteremtett a világot, elmenj nyugdíjba, aztán mi meg ahogy vettünk, úgy aratunk, stb. Hanem pont, hogy az élő Isten, aki megteremtette a világot úgy, hogy amit vetünk, azt aratunk, ő továbbra is benne van, nem menj nyugdíjba. És azt mondja az ige, hogy ő adja a magot, de te veted. Te veted. A másik, hogy ő adja a növekedést, de te hozod az áldozatot a jövő érdekébe, hogy elengeded. Ő hozza el az aratást, de mi várjuk ki Istenbe vetett reménységgel és bizalommal az aratás idejét, és mi fogjuk learatni. És az élő Isten és az ember így együtt működve élhet úgy, hogy abból egy olyan élet lesz, amit nem akarunk elcserélni. Mert azt mondjuk, hogy hát nekünk ez így nagyon tetszik. Örülök, Uram, hogy egy ilyen életet élhetek. És hogyha elesek, fölkelhetek, ha megjelennek a gyomok, akkor van kertész, akinek van hatalma azt rendbe tenni, én pedig megnyitom a szívem, hogy vegyek ki, amit ki kell, és hogyha odaadja magot, mert elkérem, akkor én elvetem azt, és bízok benne, hogy kijön, de megteszem. Na ez az, amire szeretnélek benneteket bátorítani, hogy ne gondolkodjunk az életről úgy, hogy bizonyos módszerek segítenek minket előre, ennek és ennek az 5 lépése, ugye a lélekkel való betöltekezés 3 lépése, vagy a szellemmel, mindegy, szóval ismeritek ezeket, olvastátok, a jó házasság 4 titka, ilyen nincsen. Ezek nagyon egyszerű dolgok. Kell hozzá az élő Istenhez való ragaszkodást, mert ő adja a magot, ő adja a növekedést, és ő hozza az aratást, és kell az engedelmesség, hogy vessük, amit aratni szeretnénk, hogy tűrjünk, várjuk ki Istenbe vetett bizalommal, hogy felnőjön, és áldozzuk föl, amit kell ehhez, és utána pedig gyűjtsük be, amit Isten adott, mikor elhozza ő az aratás ura az aratás idejét. És nem tudom, hogy amikor az elején kérdeztem azt, hogy az élettel kapcsolatban mi az, ami följön bennetek, vagy hogy van-e olyan, amire úgy gondoltatok, hogy igen, ezt vagy azt elcserélném, hogy ezt most vigyük oda Isten elé, hogy Uram, én vágyok valamire, és tudom, hogy jó, mert a Te ígéd mondja. Szeretnék olyanná válni, szeretnék úgy élni. Akkor kérdezzük meg azt tőle, hogy Uram, van maga, amit elvethetek? Van csalán, amit ki kell húzni? Köszönöm, hogy nem vagyok bezárva egy olyan sorsba, amiből nincs kiút, hanem hogy ez megváltozhat, mert egy ilyen Isten vagy. Egy pár másodperc, egy csendesedjünk el, tegyük oda az Úrnak a szeme elé a szívünket, amire ő ráteszi a kezét, úgy gondoljuk, akkor azzal nézünk szembe. Köszönjük meg azokat a területeket, amiket úgy látunk, hogy ott buzák vannak, hogy ott értékes dolgok vannak. Köszönjük meg, mert tőle kaptuk a magot hozzá, tőle kaptuk az erőt, hogy elvessük. De hogyha van olyan terület, ahol változni kell, ahol a családnak el kéne tűnni, és értékes dolgokat kéne belevetni, akkor kérjük el tőle a magot. Kérjük, hogy tisztítsa meg, és hogy adjon nekünk erőt, hogy elengedjünk dolgokat, és elvessünk dolgokat, hogy egy olyan termés legyen, ami ő neki dicsőség, nekünk pedig boldogság. Imádkozzunk. Mert jó voltál, és tetszett neked, hogy a fiaid elfogadj minket az Úr Jézusban. Köszönjük neked az életünket, amit tőled kaptunk. És köszönjük, hogy az életünk a te kezedben egy nagyon-nagyon értékes dolog, és hogy te ekkora áldozatot hoztál érte. Az egyszülött fiadat áldoztat föl érte, hogy a mi életünk arról szólhasson újra, amiről kell. Köszönjük, hogy világos az igéből, hogy ahogy élünk, az nem véletlen, az nem mások miatt olyan, amilyen, hanem hogy ez a mi engedelmességünk, a veled való kapcsolatunknak a gyümölcse. És köszönjük, Úr Jézus, hogy lehetnek dolgok az életünkbe, amikben jó aratás van, Úr Jézus, mert adtál nekünk hozzá kegyelmet, hogy azt vessük el, amit kell. És te látod, hogy vannak dolgok az életünkben, amiket még szeretnénk aratni, és még nincs itt az ideje, vagy éppen, hogy más van ott, Uram, mint aminek lennie kellene. És köszönjük, Úr Jézus, azt, hogy tudhatjuk, hogy te kész vagy megadni, amivel be kell vetni a földünket, a szívünket, hogy az kelljen ki belőle, amit látni szeretnénk, hogy az jöjjön ki belőle, amit téged megdicsőít, hogy az jöjjön ki belőle, Uram, amit te megszereztél nekünk a kereszten, és ne valami silányabb, ne valami attól értéktelenebb. Köszönjük neked az életet, ami előttünk áll, és kérünk, hogy segíts nekünk komolyan venni az igét, segíts nekünk komolyan venni téged, segíts nekünk komolyan venni a saját felelősségünket, és hogy még jobban ragaszkodjunk hozzád, még inkább vágyjunk mindarra, ami tényleg megtermi azt, ami jó a te igédet, a közösséget, a veled és a testvéreinkkel való közösséget, az imádságot, a dicséreteket, Uram, az engedelmességet, a szeretetet. Köszönjük azt a sok-sok dolgot, amit te kész vagy adni nekünk, hogy jó gyümölcsöt teremesse majd az életünkbe. Nekünk adjál, Úr Jézus, bölcsességet, belátást, hogy tudjuk is vetni ezeket. És hogy hagyjunk föl a világnak olyan gondolataival, hogy mindent azonnal, gyorsan, pillanatok alatt egy csapásra elérjünk, hanem hogy engedjük meg, Uram, hogy fölnőjön mindaz az életünkbe, amit Te akarsz ott látni, és ami neked dicsőséget ad, nekünk pedig boldogság lesz, Uram, hogy úgy élhetünk, és azért élhetünk, amiért élhetünk. Köszönjük a szeretetedet és a kegyelmedet. Az Úr Jézusért. Amen.